Kronológiai szempontból először a holtengeri tekercsekről fogunk beszélni, amikor is azt vizsgáljuk meg a mai alkalommal, hogy mennyire tekinthetjük hitelesnek a ma kézben tartott Bibliánknak a szövegét. Nagyon röviden magamról, aki az előadásokat tartom, Nagy Viktóriának hívnak. Jó magam régészként ismertem már meg a Bibliát, és kezdetől fogva érdekelt, hogy a Biblia mennyiben tekinthető régészeti szempontból hiteles forrásnak. Egyáltalán mennyiben tekinthető történelmileg hiteles forrásnak. Én még abban a rendszerben jártam iskolában, amikor mi azt tanultuk, hogy a Biblia ilyen mitoszoknak, meséknek a gyűjteménye. Nagyon-nagyon kevés valóság alapja van, vagy valóság magja van ezeknek a történeteknek. Ugye mitosztalanítani kell a Bibliát, volt a múlt századnak is a híres jelszava. És hát ami fennmarad belőle, egy-két tény, az vagy igaz, vagy nem, de nem kell annyira komolyan szóba állni ezekkel. És hát ahogy megismertem egyre jobban a közel-keleti régészetet, és hát annak is főleg már a 20. századi vívmányait, ami sajnos Magyarországon még kevésbé publikált, inkább angol-német nyelven lehet ezekről többet olvasni, de azt kell, hogy mondjam, hogy a 20. században rengeteg olyan régészeti feltárás történt, ami nagyon sok szempontból alátámasztja a Bibliát, mint történelmi forrást. Hogy a Biblia az egy hiteles történelmi forrásnak tekinthető. Ez azért is nagyon fontos szerintem így a 20. század végén, mert a múlt századtól kezdődően és ebben a században is nagyon-nagyon sokan élesen támadják a Biblia történelmiségét, és nagyon sokan állítják azt, hogy nem tekinthető jogosan semmilyen szempontból egy hiteles forrásnak. És ha most így megkérdeznék önök így a sorozat elején, hogy tudnék-e valamilyen perdöntő bizonyítékot az asztalra tenni, ami mondjuk a Biblia történelmi hitelességét bizonyítaná, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagy szenzációs felfedezése a régészetnek, mint bibliai régészetnek nincsen. Az én meggyőződésem szerint a mai napig nem találták meg Noé bárkáját, noha bizonyára önök is olvastak számos könyvet, vagy láttak esetleg videófilmeket. A mai napig nem került elő a frigyláda, hogy a zsidóknak az a szent erekéje, amit nagyon sokáig hurcoltak magukkal, aztán bent volt Salamon templomában, a szentek szentjében. Nagyon sok minden nem került elő, de nagyon sok minden viszont előkerült. Ezek általában kicsinek tűnő dolgok, de nagyon sok esetben ilyen kicsi helyeken erősítik meg a Bibliát, ami megint csak azt igazolja, hogy azért valami csak van ebben a könyvben, ha bár nagyon-nagyon régen íródott. Ha már itt tartunk, nem tudom, hogy tudják, hogy a Biblia hogyan keletkezett, és hogy összesen hány könyvből áll. Amikor így kezembe veszem ezt a kicsi könyvet, akkor tulajdonképpen egy mini könyvtárat tartunk a kezünkben, ugyanis a Biblia 66 könyvből áll. Önmagában egy könyv, de mégis 66 külön szerzője van többé-kevésbé. Ezek a szerzők hosszú korszakokon keresztül, évszázadokon, évezredeken keresztül írták ezt a könyvet. Egy kicsit furcsának tűnik, mert ez olyan, mintha valamikor 1500 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt valaki elkezdett volna írni egy könyvet, aztán valaki több generációval később folytatta, aztán több száz évvel később megint valaki folytatta, és ezt a könyvet napjainkig is csak írnák. Vannak közöttük pásztorok, vannak közöttük királyok, vannak közöttük írástudók, vannak köztük egyszerű halászemberek, és ez a könyv csak íródik. Az írásának ideje kezdődik Krisztus előtt olyan 1400 évvel ezelőtt. Az Ószövetségnek az első iratai körülbelül ekkor keletkeztek, tehát Krisztus előtt a 15. században. És az Ószövetség 39 irata íródik egészen a Krisztus előtti 4. századig. És aztán egy ideig szünet van, mint egy 400-500 éves szünet, és aztán a Biblia könyvei folytatódnak az Új Szövetség lapjaival, ugye a kereszténységnek a Bibliájáról beszélek most. És a Krisztus utáni első században megszületik egymás után 27 irat, és így áll össze 66 könyvünk egy könyvé, és ez a Biblia. És itt a 20. század végén, és ezért is ez az első előadásunknak a témája, joggal vetődik fel bennünk kérdésként, hiszen mindannyian gondolkodó emberek vagyunk, hogy vajon az a könyv, amit én most itt a kezemben fogok itt a 20. század végén, sőt lassan már ugye a 21. században, és aminek, ahogy mondtam is, az első könyveit már körülbelül olyan 3400 évvel ezelőtt megírták, sőt, még annál régebben, hogy ez a könyv vajon mennyiben olyan, mint amit mondjuk akkoriban leírtak, mondjuk 1000 évvel ezelőtt. Vagy mondjuk egy Pál apostol ugyanazt az Ószövetséget olvasta el, mint mondjuk én a napjainkban. És ugye nem egy ilyen faramuci kérdés ez, amit felteszek, hiszen a filológia, az irodalom tudomány igazolta azt, hogy a szöveg, ahogy évszázadokon keresztül öröklődik generációról generációra, a szöveg rengeteget torzul. Antik szerzőknél vizsgálták például, megint csak iskolai tanulmányokra próbálok így visszahivatkozni, ugye Homéroszt bizonyára mindannyian ismerik, vagy Hérodotoszt, ugye a nagy görög szerzőket, költőket, irodalmárokat, ugye az ő műveik is töredékesen maradtak fent, és az ő műveikről is azt állapították meg, hogy az idők folyamán a szöveg rengeteget torzult. Tehát az a Homérosz, amit mi most gyerekek kezébe adunk, vagy amit mi magunk olvastunk, Odüsszea, Iliász, az nem biztos, hogy az a szöveg, amit annak idején Homérosz leírt. Hiszen a könyvnyomtatás, ne felejtsük el, csak a 15. századtól van, létezik. Azelőtt hogyan készítették a könyveket? Kézzel írták. Ugye nem egy egyszerű vállalkozás volt az, hogy szépen fogni egy papírt, és szépen írni, másolni. Ugye az ember általában gondatlan, és nem annyira pontos, mint amennyire mondjuk a könyvnyomtatás, és egymás után történtek a hibaejtések, szókimaradások, szóferdítések. És ezért az a szöveg, amit ma mondjuk Homérosztól kézbe veszünk, az nem ugyanaz, mint amit annak idején Homérosz leírt. És ezért van az, hogy az a Biblia, amit ma kezünkbe veszünk, hát kérdés, és fölmerülhet bennünk joggal a kérdés, hogy vajon az-e, amit annak idején valakik leírtak, vagy tényleg hitelesnek tekinthető a szövege. A múlt századtól kezdődően született egy irányzat, amit úgy neveznek, hogy bibliakritika. Ugye a középkor idején csak még egy picit nagyon röviden így a bevezetésben így áttekintésként, hogy a középkorban senki nem kérdőjelezte meg, hogy az a szöveg, ami a kezünkben van, az tényleg hiteles, az eredeti, az tényleg így írták meg valamikor. Aztán jött a felvilágosodás, jött a racionalizmus, jöttek a különböző tudományok, és hogy a tudományok fejlődtek, egyre többekben merült fel a kérdés, hogy vajon tényleg jó lenne most már a tudomány eszközeivel végigboncolni a Biblia szövegét. És a múlt században megszületett egy tudományág, ez volt a Biblia kritika, ami a modern tudománynak az eszközeivel kezdte boncolgatni a Biblia egyes könyveinek a szövegét. És ebben az időben jelentek meg úgynevezett szivárványos bibliák, amik hát ennek a kutatásnak az eredményei voltak, ugyanis filológusok pusztán irodalom történeti szempontból, vagy irodalmi szempontok alapján a szöveget felbontották egy eredeti szövegre, aztán egy másik színen jelezték azt, hogy pár száz évvel stílus alapján úgy gondolják, hogy valaki ezt a szöveget kiegészítette, aztán esetleg 50 év múlva megint valaki beletoldott. Ézsaiás könyvét például, amit ma ugye egy könyvként olvashatunk a Bibliában, alapvetően három szerzője vezetik vissza a mai napig is. És csak azért jegyzem meg így előjáróban, mert ezért nagyon érdekes, hogy a modern régészeti feltárások viszont azt igazolták, hogy ezek a múlt századi hipotézisek, elképzelések alapvetően hamisak. Hogy miért is volt ez a nagy-nagy találgatás és bizonytalanság a Biblia iratait illetően, ezzel kapcsolatban egy kis ábrát raknék föl. Ugye, itt láthatjuk, hogy itt élünk ugye ebben a korszakban, és a Biblia iratai, az Ószövetség iratai Krisztus előtti 1500-as évektől íródtak időszámításunk előtt 400-ig, és aztán volt egy óriási nagy hézag, az időegyenesen láthatjuk, amikor alapvetően semmit nem tudunk, hogy milyenek voltak ezek az iratok, mi történt velük. Ebben az időszakban megíródtak, de ezek az eredeti kéziratok, az autografák nyilvánvalóan elvesztek. Ugye senki nem gondolja, hogy ennyi időn keresztül szerves anyagból készült iratok felmaradnak. Ezek az idő enyészetei vélettek. És jön egy nagyon hosszú időszakasz, körülbelül 1400 év, amikor semmit nem tudunk, nagyon sokáig nem tudtunk a Biblia kéziratairól, és aztán csak a Krisztus utáni, majdnem 1000 évvel később találták meg a Bibliának az első ószövetségi kéziratait. Itt elsősorban most az Ószövetség hitelességéről beszélnénk a mai alkalommal, illetve az Ószövetség szöveghűségéről. Tehát körülbelül a keletkezésük után egy 1400 évvel történt, hogy megtalálták az első kódexeket, amelyekben az Ószövetség egyes iratainak nyomára bukkantak. Ezek közül is csak egyetlen egy kódex volt teljes, ami a teljes Ószövetséget tartalmazta, és ez Krisztus után 1008-ból származott. Ezért volt tehát ez az óriási bizonytalanság a Biblia szövege körül, hogy hát ugye itt éltek az emberek az 1900-as években. Rendelkeztek egy 900 évvel korábbi Biblia szöveggel, aminek a szövege úgy nagyjából megegyezett azzal, amit ők olvastak. Viszont volt egy óriási nagy kérdőjel, hogy vajon, ha én visszafele beszámítom a szövegromlás 1400 évét, akkor vajon az eredeti kéziratok, vajon hogyan festhettek úgy igazából, amikor megírták őket. És ugye ekkor születtek ezek a bizonyos szivárványos bibliák, Ézsaiás könyvét három részre szétszették, volt egy első Ézsaiás, egy Deutero Ézsaiás és egy Tritó Ézsaiás, és azt mondták, hogy a 66 könyvet folyamatosan három szerző írta, mivel hogy bizonyára egy nem írhatta, és szépen kihozták, hogy Ézsaiás könyve gyakorlatilag majdnem Krisztus koráig folyamatosan íródott, nem is egy szerzőtől származik. Ugye ez azért fontos kérdés így rögtön a sorozatunk elején, hogyha most mi azt mondjuk, hogy a Biblia egy történelmi forrásként kezelhető, és már pedig mi így fogunk most hozzáállni 4 alkalommal a Biblia lapjaihoz, akkor fontos, hogy megalapozódjunk abban, hogy amit ma olvasunk, az tényleg egy eredeti szöveg. Tényleg a szövege nem változott, nem torzult az évszázadok, az évezredek folyamán. És nagyon sokáig, még 1939-ben is egy nagyon híres filológus, egy Kenyon nevezetű professzor azt nyilatkozta, hogy sajnos semmi remény arra, hogy az Ószövetség hitelességét valamikor is biztosan meg tudjuk állapítani, hiszen ezeken a kódexeken kívül és ennél régebbi szöveg bizonyára nem fog előkerülni, mert lehetetlen. Lehetetlen azért, mert az iratok nyilván az idő folyamán tönkre mennek, lehetetlen, mert szegény zsidókat annyit üldözték az évszázadok folyamán, hogy hol ide hurcolták a szentkönyveiket, hol oda, egyszer elégették a zsinagógájukat, egyszer a zsidókat is elégették, mindenestől nem maradtak meg a szentirataik. Lehetetlen azért is, mert a zsidóknak volt egy nagyon merev, szigorú másolási szabálya, és egy nagyon szigorú törvény az ő másolási szabályaiban, miszerint, hogyha hibássá vált egy irat, vagy már egy kicsit is megrongálódott, már nem volt tökéletes, akkor azt az iratot meg kellett semmisíteni. A zsinagógáknak az aljában volt egy kézirat megsemmisítő hely, és az elhasználódott, vagy valamilyen szempontból meghibásodott kéziratokat ebbe a kézirat megsemmisítő helyre vitték, ez volt a Geniza, és így szépen az idő enyészetére bízták őket, ezek az iratok tönkrementek. Tehát ezért volt nagyon-nagyon kérdőjeles az, hogy valaha is tudjuk-e bizonyítani azt, hogy a Biblia ószövetségi része hiteles, a ma kezünkben tartott szöveg valóban az, amit annak idején leírtak. Ez a bizonytalanság tartott egészen 1947-ig, amikor is szenzációs felfedezést tettek a régészek. Albright, aki akkor a leghíresebb közel-kelet kutató amerikai professzor volt, azt nyilatkozta, hogy az évszázad legszenzációsabb kézirat lelete került elő a Holtenger északnyugati partján Qumran közelében. Ezek a kézirat tekercsek korukat tekintve a Krisztus előtti első-második századtól kezdődően a Krisztus utáni első-második századig datálhatóak, mind a C14-es vizsgálatok alapján, tehát a rádiokarbonkor meghatározás alapján, amit a régészek ma már általában használnak, mind pedig az írásjegyeket tekintve, az írásképet tekintve. Nem tudom, hogy tudják-e például, hogy úgy is szoktak kort meghatározni, ugye nagyon sokféle kor meghatározás van a régészetben, de az egyik fajta az, hogy a kézirat típusa alapján, tehát a kézirat régiségét tekintve is tudnak meghatározni időbeliséget. Időbeliség, tehát kézirat írásképe alapján is körülbelül erre az időszakra tehető be a kumráni tekercseknek a szövege. Ezért volt óriási szenzáció ez a felfedezés, és egy óriási várakozás előzte meg, hogy vajon a tudósok mit fognak kihozni ebből a kézirat leleteknek a tömkelegéből. 11 barlangból került elő 80 ezer tekercs darab, amit a hosszas, gondos, aprólékos összerakás után 15 ezer tekercs, nagyobb tekercs darabbá tudtak összeállítani, ami pedig összesen 900 tekercset adott ki, és ebből 200 volt bibliai kézirat. Tehát a kéziratoknak, az előkerült kéziratoknak a most általunk jobban érintett része, az 200 bibliai tekercs darab, tekercs töredék, ami nagyon szépen mutatja annak a bibliai szövegnek a képét, mienségét, ami körülbelül megfelezi azt az időtávolságot, ami az eredeti kéziratok és a modernkori biblia kiadások szövege között van. Tehát volt egy lehetősége a mai modern tudománynak arra, hogy tudományos eszközökkel megvizsgálják ezt a Krisztus élete körüli plusz-minusz 100 év körüli bibliai szöveget, hogy vajon ez a szöveg és a ma olvasható szöveg mennyiben különbözik, vagy mennyiben nem. Érdemes elolvasni, hogy hogyan vélekedett a korabeli sajtó, hogy milyen eredménye lesz a kutatásnak. Alexander Schick-nek a Csodálatos Qumran című könyve, amit nagyon tudok a figyelmükbe ajánlani, egy olyan valaki, aki önmaga nem kutató régész, de végig nyomon követte az ásatást, a feltárást és az egész tekercsek körüli mindenféle bonyodalmas történéseket. Ő az egyik fejezetben, a könyv egyik fejezetében összefoglalja, hogy a korabeli sajtó hogyan reagálta le a tekercsek megtalálásának hírét, és körülbelül mire számítottak, hogy mi lesz a kutatások eredménye. És a sajtó arra számított, hatalmas vízhangja volt, hogy végre itt lesz egy kézzel fogható bizonyíték, hogy megvizsgáljuk, hogy a kereszténység ősi irata, a Biblia vajon mennyire hiteles. És hogy na most reszketnek a keresztények, mert most fog majd kiderülni, hogy át kell írni az egész Bibliát. Ugyanis Homéroszal meg Hérodotosszal mindig ezt kellett tenni, mert amikor egy újabb Homérosz töredék előkerült, vagy egy újabb Hérodotosz töredék, ugye antik szerzőkről lévén szó, a modern kiadásokat is mindig revideálni, mindig újra kellett hát átírni a minél régebbi kézirat alapján. És ugye mindenki erre számított, hogy itt is óriási eltérések lesznek, és akár egész bibliai könyveket kell átírni. Egy kicsit a leletekről, hogy mik is kerültek elő itt Qumránban. És most térnénk rá a diákra. Na, egy földrajzi térképét láthatjuk kivetítve. Palesztinának az egyik központi része a holttengeri vidék, majd ugye a következő eladásról lesz részletesebben szó arról, hogy Palesztinának milyenek is a földrajzi adottságai. Most a holttenger csak annyiban említem, és azért kapcsolódik ide, hiszen a holttenger partján találták meg Qumrán ókori település közelében a holttengeri vagy qumráni tekercseket. A holttenger egy nagyon-nagyon sajátos területe Palesztinának, ugyanis a tenger felszíne alatt húzódik ez a rész, mintegy 400 méterre. Maga a holttenger körülbelül 80 km hosszú és egy 17-18 km széles, és ami a nevét adta, illetve ami az érdekessége különösen ennek a vidéknek, az az, hogy a holttengernek rendkívül magas a sókoncentrátuma. Nem tudom, hogy mennyire járatosak a földrajzban, én is most néztem utána, hogy az előadásra készültem, hogy a tengerek, óceánok sókoncentrátuma mit gondolnak, hogy mennyi lehet? Hogy egy számjegyű, vagy két számjegyű? Csak így ennyire, ha meg tudnák tippelni. Egy számjegyű. És a holttengeré pedig 2 bizony, 26%-os a sókoncentrátuma, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte teljesen kihalt az élővilág, nagyon-nagyon kevés élőlény tud megmaradni benne. Hogyha a következő képet megnézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy vannak olyan területei a holttengernek, ahol a só kicsapódik, és ilyen sórögök formájában jelenik meg. Ugye ez a sajátossága ennek a vidéknek, és 1947-ben, hogyha megyünk a következő képre, 1947 tavaszán egy beduin kis pásztorfiú, Mohamed Eddib, hajszolta a kecskéit legalábbis az ő elmondása szerint a hegyek között, és mivel a kis kecskéje eltűnt, hát elindult itt a hegyek között, hogy megkeresse az elkoborolt jószágot. És megpillantott egy üreget, ez volt az eredeti üreg itt a qumráni sziklás, ugye ez egy nagyon sziklás, nagyon kopár vidék, rendkívül szélsőséges időjárással. Ugye láthatjuk, hogy szinte az élet nyomai is alig-alig maradnak meg ezen a vidéken. És ez a kiárat, ez már a későbbiek folyamán, a feltárások folyamán készítették, csak ez a picike nyílás volt meg. És a fiú ki tudja miért, nem bedobott egy követ ebbe a nyílásba, azt gondolván, hogy a kecskéje betévedt. De hát a kecske bégetését nem hallotta, vagy mekegését, viszont azt hallotta, hogy valami agyagedény oda bent összetört. Ez a kis kamaszjú nagyon megijedt, hazaszaladt a beduin törzshöz, és elmondta, hogy mi történt, aztán később visszatértek, és hát bemásztak, és itt találták meg az első kézirat töredékeket. Rengeteg tekercs került elő. Ugye visszatért a fiú a törzsbeliekkel, és kivágták, ugye ők indították meg az első feltárást, nem a szakmabeliek, mint általában lenni szokott. Ugye két nyílást is vágtak az első barlangba, és összeszedték a tekercseket. Rengeteg tekercs darab került elő, ezek egy részét eladták egy kereskedőnek, aki orgazda volt, egy Kandó nevezetű cipésznek, aki a tekercsek egy részét cipős ládákba dugdosta, amiknek a nagy része sajnos tönkre is ment. Egy részét eladta magánszemélyeknek, és csak egy egészen kicsi töredéke került ezeknek a tekercseknek régészek kezébe. A régészek aztán megkezdték a feltárásokat, megtalálták azt az első barlangot, ugye a beduinok elvezették oda őket, ahol hát ők korábban megtalálták a tekercseket, és maguk a régészek is elkezdték a feltárás munkáját, de bizony ők itt az egyes barlangban, ugye ezt nevezték el egyes számú barlangnak, csak nagyon kevés kézirat tekercset, kézirat töredéket találtak. Ezeknek a jó része is tulajdonképpen csak egy ilyen liturgikus szöveg, egy ilyen imádságos szöveg volt, de a fő leletek, itt került elő az egyes számú barlangból egyébként a legszenzációsabb lelet az egész qumráni felfedezésnek, egy teljes ézsaiási áltekercs, hosszas, bonyodalmas vándorlások után, mindenféle hányattatás után került csak szakemberek kezébe. Egy Trevor nevezetű fiatal régész volt, aki először a tekercseket, a kéziratokat kézbe vette, mint szakember, és megállapította róluk, hogy ezek az iratok nagyon régiek, és nagyon sok közte a bibliai irat. Ez a Trevor nevezetű fiatal ember, aki az amerikai régészeti keletkutató csoportnak a tagja volt, elküldte Albrightnak, az akkori, amit már említettem, legnagyobb közel-keleti professzornak, És Albright küldte vissza az iratokat azzal, hogy azonnal meg kell kezdeni ezeknek az iratoknak a felkutatását, mert rendkívül értékes leletekről van szó. A kép felső sarkában láthatjuk azokat az agyag edényeket, amelyekben rejtették valamikor a tekercseket, a kéziratokat, azok, akik ezeket a kéziratokat készítették. Ugye nagyon sokáig kérdőjel volt, hogy kik is készítették ezeket a kéziratokat. Ugye ezek ilyen henger alakú kis agyagedények, és mindegyiknek van egy kis teteje. És a sivatagi kléma, ugye itt láthatjuk, hogy milyen viszonyok között éltek hajdanában azok, akik készítették ezeket az iratokat, és hogy milyen messzire és milyen meredek helyekre fölmenekítették őket valami miatt, majd ugye azt is el fogjuk mondani, hogy mi miatt. És ide egészen fölmenekítették ezeket az agyagkorsókat, és ez a szélsőséges, rendkívül szálas klíma és a korsóknak a minősége, illetve a fedele tette lehetővé, hogy gyakorlatilag ezek a kéziratok, amiknek különböző volt az anyaga, volt köztük papírusz, pergamen, hogy ezek a kéziratok fennmaradtak egészen a napjainkig. Mehetünk a következő képre. A hármas számú barlangban egy folyamatos feltárás folyamán jutottak a régészek egyre előrébb, és ahogy folyamatosan találták a barlangokat, sorszámozták őket. A kettes számú barlangnak a leletei nem jelentősek, ezért ugrottuk át őket, viszont a hármas számú barlangban előkerült két nagyon különleges tekercs. A különlegességük abból adódik, hogy vörös részből készültek a tekercsek, ez az egyetlen ilyen anyagból készült tekercs a kumráni leletek közül, és ami még az érdekesség, hogy nagyon nehezen lehetett ezt kibontani. Egy egész külön berendezést, apparátust építettek, mire nagy nehezen egy tükör segítségével tudták végül is kibetűzni a szövegeket, és nem tudom, hogy tudják, hogy mit rejtettek ezek a résztekercsek. Egy kincs lista lelőhely sor van rajta. Amit úgy klasszikusan a kalóz regényekben el tudnak képzelni, hogy menj el X helyre, az X-edik fáig, ás le 300 métert, és ott találsz ennyi ezüstöt. Menj el ehhez a tóhoz, ott jobbra. Hát én mondanom se kell, hogy 1960-61-ben egy hatalmas expedíció indult, mert összeadván a 64 lelőhelyet, ami a két résztekercsen volt, több mint 100 tonna nemes fém lett volna, úgy mindösszesen. És sokáig kérdés volt ez is, hogy egyáltalán kiknek a kincsei lehetnek itt elrejtve. És hát ugye a történet nem zárult le, ugyanis a résztekesnek a legvégén, mire azt sikerült kibogozni, hát ott volt egy ilyen kis mellékzáradék, hogy valamilyen helyen, hogyha ott egy sírt megtalálnak, annak a sírnak az egyik gödrében el van rejtve ezeknek a résztekercseknek a folytatása, ami kiegészítést és pontosabb leírást adnak. Tehát önmagában ezek a résztekercsek nem vezették a kutatókat, hát sehová se. Mehetünk a következő képre, ez csak inkább érdekesség volt. A négyes barlang számít a kumráni leletek közül bibliai szempontból a legjelentősebbnek, a biblia szöveghűsége szempontjából. Ahogy folyamatosan haladt előre a régészeti kutatás, egy nemzetközi expedíció állt össze, aminek francia, angol, amerikai és német tagja egyaránt volt. Az egyik vezetője ennek a régészeti expedíciónak De Vaux volt, egy francia katolikus pap, aki a francia biblia iskola jeruzsálemi tagozatának volt a vezetője. A másik pedig egy amerikai származású fiatalember, Trevor, akinek a nevét már említettem. És volt még egy harmadik is, aki a Jordániai Múzeumban dolgozott, akit Lancaster Hardingnak hívták. Az ő hármuk munkássága nyomán kezdték meg a Qumran környéki barlangoknak a rendszeres átkutatását, de bizony a régészek nem sok eredménnyel jártak. Ellenben volt a régészeknek egy konkurenciája, a beduinok. A beduinok ugyanis rájöttek, hogy rendkívül jó üzlet tekercsekkel kereskedni, és ezért fölhagytak a kecskepásztorkodásra, és ez tényleg nem vicc, mert volt egy egész törzs, aki gyakorlatilag ebből gazdagodott meg, hogy bejárták Qumran környékét, az összes barlangot. Figyeltek arra, hogy az öregek mit mesélnek a tábortűznél, és így találták meg például a négyes számú barlangot is. Egy öreg beduin egy este a pásztor tűznél elmesélte egy történetet, hogy ő gyerekként talált valamilyen omladékon egy valamilyen bejáratot, és hogy ott is voltak ilyen nagyon régi tekercsek. És másnap néhány fiatal elindult, és így találták meg a négyes számú barlangot. Itt is ez volt az eredeti bejárat, vagyis az eredeti bejáratok itt voltak, és a beduinok, amikor jöttek, ők vágták már ezt a bejáratot itt fönn, ugyanis már a régi bejárathoz vezető ösvényeket, hegyi ösvényeket elmosta a folyamatos esőzés. És a beduinok itt vágtak felül réseket, és itt láthatjuk, hogy milyen hatalmas üreget vágtak ki némi lépcsőfokkal. Gyakorlatilag két barlangot szakítottak össze, Ez két külön barlang volt, maga a régészeti ásatás meg is különbözteti ezt a két barlangot, 4A és 4B barlangként tartják számon, de mivel a beduinok a leleteket összekeverték, ezért már nem lehet tudni, hogy melyik pontosan honnan került elő. Itt találhatók, vagy itt láthatók azok a pici tekercs töredékek, amik végül is a leletei ennek a négyes számú barlangnak, amiből mintegy 40 ezer töredék, bibliai, főleg bibliai szövegtöredék került elő. Négyes számú barlang onnan is a leghíresebb, nem csak azért, mert a legtöbb bibliai kézirat töredék került elő, hanem azért is, mert itt került elő a legrégebbi ószövetségi kézirat lelet. A mai napig is a legrégibb. Ez Krisztus előtt 4. században keletkezett, egy Sámuel könyve töredék, és ez azért nagyon érdekes, mert gyakorlatilag időben visszavezet minket az eredeti kéziratok koráig, hiszen a Biblia legutolsó könyvei körülbelül ugyanebben az időben íródtak, mint amikor itt ezeket a kis Sámuel könyve töredékeket megtalálták. Mehetünk tovább a következő képre. Mi lett utána a kéziratokkal, a kézirat töredékekkel? Hát ne gondoljuk azt, hogy olyan nagyon egyszerű összerakni ezeket a tenyérnyi, vagy sokszor csak néhány centiméter nagyságú kézirat leleteket, darabokat egészé. Itt láthatjuk a kutatócsoportot, ők is kisé, hát először tanástalanul álltak hozzá, hogy hogyan is lehetne ezeket a töredékeket egységes tekercsé összeállítani. Volt egy kis tálcájuk, amiben cinkes vizet raktak, és ezzel föllazították a tekercseknek az állagát, és amikor már megfelelő puhasságúak és többé-kevésbé olvashatóak voltak a szövegek, megkezdték a szövegeknek a durva szétválogatását. Alapanyag alapján, tehát hogy papír, papíruszra készült, pergamenre készült, papírusz minősége alapján, aztán a tinta színe alapján és a kézírás alapján. Tehát ez már egy durva választási lehetőséget jelentett. Ez alapján próbálták nagy kupacokba szétdobálni a kézirat töredékeket. Ha a következő ábrához megyünk, akkor láthatjuk, hogy a Jeruzsálemi Múzeumban egy hosszas asztalokra terítették ki a kézirat töredékeket, amikor már a nagy durva szétválogatás megtörtént. Üveglap alatt pedig ilyen picik és csipeszekkel kezdték összepasszítgatni a tekercs darabokat. És ahogy mondtam is, összesen 11 barlangot tártak fel folyamatosan a 40-es, 50-es évek folyamán, és a 11 barlangból, még egyszer elismételném talán a számot, ami már elhangzott, összesen körülbelül 80 ezer tekercs töredék került elő. Ezt ilyen nagyon gondos, aprólékos munka segítségével 15 ezer nagyobb tekercs darabbá állították össze, és megállapították, hogy a 15 ezer tekercs darab 900 teljes nagy tekercsnek a része, amiből 200 volt bibliai kézirat, vagy bibliai tekercs. Mehetünk megint a következő képünkre. Sokáig kérdés volt, hogy vajon kik lehetnek ezeknek a tekercseknek az elkészítői. A kumráni barlangok közelében, mint egy néhány száz méternyi távolságban csak, egy nagyon régi, még a római időkben elpusztult városnak a romjai húzódtak, ami már az ásatás előtt, tehát a régészeti feltárás előtt is látható romváros volt. De nagyon sokáig azt gondolták erről a településről, hogy egy római település, nincs semmi különösebb jelentősége. Viszont, hogy a kéziratok előkerültek, és megfigyelték, hogy a hegyekből, a kumráni hegyekből nagyon régi kitaposott utak és vízjárások, illetve vízvezetékek húzódnak ebbe a nagyon régi, ókorban elpusztult településbe. Úgyhogy nyilvánvalóan felvetődött a gondolat, hogy fel kéne tárni ezt a települést, hiszen bizonyára kapcsolatban van a hegyekkel és a hegyekben elrejtett tekercsekkel. A település a régészeti feltárás folyamán, ami 1951 és 56 között folyt 5 ásatási szezonban, itt is de Vaux, az a francia katolikus pap volt az ásatásoknak a vezetője, azt állapították meg, hogy a település a Krisztus előtti 6. században létesült, ekkor egy izraeli erődítményre építettek rá egy várost, és aztán ezt a települést a Krisztus előtti 2. században egy új népesség foglalta el, vagy egy új népesség telepedett be, és ezek pedig nem voltak mások, mint az esszénusok. Kik is voltak az esszénusok? Az esszénusok egy vallási politikai párt voltak Izraelben, ugye a zsidó nép történetéből ismerhetjük őket. Történelmi források is szólnak róluk, ha bárki utána akar nézni, idősebb Pliniusnál, aki ugye római természettudós és geográfus volt, illetve Josephus Flaviusnál a Zsidó háború című könyvében lehet utánuk olvasni. Tehát egy vallás politikai párt voltak, méghozzá egy olyan erős politikai vallási párt, bár keveset tudunk róluk így ma már a történelemkönyvekből, akik a farizeusok után a második legerősebb politikai vallási párt voltak Izraelben. A farizeusokról sokat tudunk, Jézus rengetegszer emlegette őket az Új Szövetségből, ugye nagyon jól ismerjük őket. Ők 6000-en voltak Jézus idejében, az eszénusok Jézus idejében mintegy 4000-en voltak. A kialakulásuk is visszavezethető az időszámításunk előtti második századra. Ekkor ugyanis Izrael nem egy független államként létezett, hanem szír fennhatóság alatt állt. Talán sokan történetekből hallottak már IV. Antiochusz Epifánész uralkodásáról, aki egy igen-igen kegyetlen szíriai uralkodó volt, és a zsidók semmiképpen sem tűrték az ő uralmát, ugyanis elkövetett ez az Epifánész egy borzasztó nagy butaságot, nem tudok rá jobb szót találni, politikai szempontból egy borzasztó ostoba lépést, meggyalázta a zsidók szentélyét. Na most a zsidókról egyet lehetett tudni, azt szerintem minden pogány uralkodó is tudhatta, aki a korabeli világban élt, hogy a zsidók rendkívül érzékenyek a szentélyre. Na most Epifánész ezzel mit sem törődve a jeruzsálemi szentek szentjéből, ami egy olyannyira szent területe volt a zsidóknak, hogy oda még a főpap is csak évente egyetlen egyszer tehette be a lábát, most Epifánész ezzel mit sem törődve saját maga lépett be a jeruzsálemi templom szentek szentjébe, fölállítatott ott egy Zeus szobrot, és hát mit kezdett, milyenféle áldozatokat kezdett bemutatni, ugye mi az, ami a zsidóknak leginkább fájhatott, ugye disznó áldozatokat kezdett bemutatni a Zeus oltáron. Na most a zsidók ezen annyira fölháborodtak, hogy egy hatalmas felkelés tört ki, ez volt a Makkabeus háború, ami egy 3 éves véres csata után el is érte az eredményét, egy nagyon rövid, önálló izraeli királyság teremtődött meg, és eközben a harcok folyamán kistályosodott ki az eszénusok pártja is. Az eszénusok is részt vettek ebben a felszabadító háborúban, de aztán, ahogy már sokszor lenni szokott a történelem folyamán, a nagy egységesülés, a nagy zsidó egység, amiben kivívták a függetlenségüket, a függetlenség kivívása után szétbomlott. Az eszénusok meghasonlottak Izrael politikai pártjaival, meghasonlottak azzal a királlyal is, aki hatalomra került Izraelben, és ők a törvény szigorú szabályait nagyon-nagyon rigorózusan megtartva azt mondták, hogy nem fogadják el ezt az új független királyságot, sem az új független királyság főpapját, és hogy mi volt az oka annak, hogy ők meghasonultak? Az, hogy a zsidó törvények szerint, ezt megint nem tudom, hogy ki tudja esetleg önök közül, ki lehetett csak főpap. Vagy kitölthetett be mondjuk, hogy a zsidó körében a főpapi tisztség az egy nagyon szent dolog volt. És főpapi tisztséget a zsidó törvények szerint csak a lévita törzsből, csak papi törzsből származó személy tölthetett be. Na most az új királyok ezzel mit sem törődve saját magukat nevezték ki főpapnak, és az eszénusok ezen annyira megbotránkoztak, hogy kivonultak a sivatagba, és idősebb Plinius, akire már hivatkoztam, a Természet Históriája című könyvében azt írja, hogy létrehoztak egy központot, és ez volt Qumran, a Holt-tengernek az északnyugati partján. És ez az a romváros, amit itt a régészek 1951-56-ban feltártak. A település érdekessége, hogy gyakorlatilag csak közösségi termekből, közösségi célt szolgáló termekből áll. Itt látható a qumrani településnek a helyszínrajza a régészeti feltárás után. Itt egészen fönt láthatjuk a vízvezetékeknek, illetve víztárolóknak a sokaságát. Itt egy vízvezeték érkezik be a településbe, belefolyik egy vízgyűjtő medencébe, majd egy hatalmas víztárolóba fut. Aztán egy kis csatornán keresztül, amit mézhabarcsal, majd hogyha közelebb megyünk, most még nem, csak majd a következő képeken, ha közelebb megyünk, láthatjuk, hogy hatalmas kövekből építették az egész várost és a város minden helységét, és a vízvezetékeket, illetve a víztározókat meszes habarcsal töltötték ki. Ugye itt fut egy csatorna, és beletorkolik hatalmas medencékbe. Nem tudom, mennyire látszanak a számok, de akik esetleg elől ülnek, láthatják, a 6-os számmal jelzett helységek mind medencék. Rengeteg vízgyűjtő medencéjük volt ezeknek az embereknek, az eszénusoknak, mégpedig azért, mert csak a téli időszakban esett az eső a hegyekben, és ezért kénytelenek voltak az összes csapadékot összegyűjteni, ami hát egy évben folyt, és azt lehetőleg megőrizni a településükben. A település centrumában volt egy hatalmas, mint egy 5 méter átmérőjű ciszterna, ami rendkívül mély volt, és ez a vízgyűjtő, ez még a mai napig is funkcionál, a mai napig is működik. Milyen egyéb helységek voltak még? Itt oldalt láthatunk egy istállót, ahol különböző állatokat tartottak, ugyanis az eszénusok teljesen önellátóak voltak. Végeztek földművelést, végeztek állattartást is. Itt éléskamrák húzódtak, itt is különböző raktárhelyiségek voltak, itt volt a konyhájuk, saját maguknak főztek. Itt volt egy őrtorony, ami védte a települést, illetve ami által tudták ellenőrizni a környéket. Bár őszintén szóval ezen a környéken nem sok senki járt, mert hatalmas pusztaság, sivatag volt. És volt néhány közös helyiségük, egy kisebb tanácsterem, és itt volt az írnoki szoba, ahol készítették azokat a kéziratokat, amelyeknek a tekercseit a barlangokban megtalálták. Aztán érdekes helység, megemlítése méltó, a fazekas műhely, amelyet feltártak a régészek, megtalálták a fazekas kemencét és az edénytöredékeket is, és hát ugye mondanom se kell, hogy azok az edény darabok, amelyeket itt találtak, teljesen megegyeznek azzal, mint amiket a barlangokban, a korsó töredékeket, amelyek előkerültek. Mehetünk a következő képre. Ugye mondtam, hogy a víz központi szerepet játszott az életükben, az esszénusok életében, nem csak azért, mert nagyon kevés víz esett, hanem azért is, mert az esszénusok nagyon szigorú, rituális szabályok szerint éltek, rengetegszer kellett mosakodniuk egy nap. Nem pusztán a testi higiénia miatt, hanem még egyszer mondom, ez egy vallási szertartás volt náluk. Itt látható az óriási ciszterna, ami még az ásatás folyamán is megtelt vízzel, megint csak nem tudom, hogy hátulról mennyire látszik. Itt egy beduin ásatási munkás áll kicsit meghökkenve a ciszternában, ugyanis ásatás közben, ahogy elerett az eső, egyszer csak térdig vízben állt a munkálatok közben, mert a mai napig is annyira tökéletesen funkcionál a vízgyújtó rendszer, hogy pillanatok alatt összegyűjtötte a hegyekből és a település különböző vízvezetékein beáramló vizet. Aztán itt is jön egy vízvezeték csatorna a településen belül, itt is szabályosan látható a fehér mészkő habarc, amivel kitapasztották ezeket a vízvezetékeket. A víztároló medencékbe lépcsősorok vezettek le, itt láthatnak egy nagyon éles törésvonalat ebben a lépcsősorban, ez egy földrengésnek a nyoma. Josephus Flavius is feljegyzi a Zsidó háború című könyvében, hogy Krisztus után 31-ben a települést egy óriási földrengés rázta meg, és a település keleti része mint egy fél méterre belesüllyedt a földbe, és valószínűleg ekkor keletkezhetett ezen a lépcsőn is ez az óriási törés. Megint csak nem tudom, hogy hátulról mennyire látszik, de itt a lépcsősornak a felső részén kis osztó lécek vannak. Ezt nagyon sokáig nem tudták, hogy mire jó, de arra következtettek Josephus Flaviusnak az esszénusokról szóló leírásából, hogy az esszénusok különböző hierarchiai rangfokozatokban voltak jelen a közösségben, összesen 4 rangfokozatban lehettek jelen a közösségben, és nagyon mereven el kellett különülniük egymástól. Volt például egy ilyen kicsit meghökkentőnek tűnő szabályzatuk, hogyha egy alacsonyabb rangú és egy magasabb rangú esszénus véletlenül összetalálkozott az utcán jövés-menés közben, és egymáshoz értek, akkor mind a ketten, hát de elsősorban ugye a magasabb rangú tisztátalanná vált, és ezért egy rituális mosdást kellett végeznie. Tehát feltételezik, hogy valószínű, hogy másik oldalon mehettek vízbe az egyik rangfokozathoz tartozók, és a másik oldalon mehettek a vízbe azok, akik talán a másik rangfokozathoz tartoztak. Mehetünk a következő képre. Itt láthatunk egy bevezető utat a településre. Ez is egy régi vízvezetéknek a nyoma. Itt már a mészkős, habarcsos réteg már elveszett ugye az idők folyamán. Ezek nyitott felszíni vízvezetékek voltak, tehát nem olyanok, mint a rómaiaknak a vízvezetékei, hanem csak ilyen nyitottak, fedetlenek. Mehetünk a következő képre. Itt látható egy rekonstrukciós rajz, hogy mégis hogyan lehet elképzelni az esszénusoknak ezt a közösségét. Mindösszesen 100-an vagy 150-en élhettek ebben a kis településben. Ezt onnan tudják, hogy a közösségi termek befogadó képessége maximálisan ennyi volt, körülbelül 100-150 fő. Még egyszer mondom, hogy lakni nem itt laktak. Ugye felmerül a kérdés, hogy akkor hol laktak. A régészek a 90-es években, ezek egészen modern kutatási eredmények, a környező hegyeket vizsgálták végig, és a környező barlangokban, illetve a barlangok környékén a tisztásabb részeken sátornyomokat, illetve a barlangban is embernyomokat találtak. Tehát úgy tűnik, hogy a közösségi épületeket napközben használták, és aztán este hazamentek aludni. Nagyon szigorú szabályzatuk volt az esszénusoknak, ezt is Josephus Flaviustól tudjuk. Egész éjszaka volt köztük valaki, aki ébren volt. Felváltva ébren voltak, és a szentírást tanulmányozták, a kéziratokat tanulmányozták. Sőt, mindenkinek ezen felül kötelező volt az éjszaka egyharmadát ébren töltenie a kéziratok, a szent iratoknak az olvasásával. Napkelt előtt rituális mosdást kellett végezni, közben néma csönd volt, senki nem szólhatott senkihez. Aztán közösen kezdték egy imádsággal, majd közös étkezés után nekiálltak az iratok másolásának. De ne úgy képzeljük, hogy úgy Hübele Balázs módjára nekiálltak a kéziratok másolásának. Itt is egy rituális mosdás után lehetett nekilátni a kéziratok másolásának, de ez is nagyon precíz, pontos szabályok alapján történt. Majd egy közös ebéd után délutáni pihenés, földeken való munkavégzés következett, és aztán ez zárta egy közös esti vacsora, megint rituális mosdásokkal, és aztán a nyugovóra térés. Nagyon hosszú novíciátusi idő volt, míg valaki eszénussá válhatott, nem lehetett beleszületni az eszénusságba. Annál is inkább, mivel aszkéta módon csak férfiak éltek együtt, itt a településen, és általában magukhoz fogadta a kicsi gyerekeket, és a saját szabályzataik szerint nevelték őket fel, és valaki 3 év után szigorú, kemény vizsgakövetelmények teljesítése után válhatott eszénussá. A rituális mosdáshoz hozzátartozott a fésülködés is. Ez a kis csontból készült fésű a kumráni ásatások a település ásatása során került elő. Egy kicsit furcsa érzés lehetett kézbe venni, amikor régészként találtam bármit is, az ember olyan furcsán veszi kézbe ezeket a darabokat, hogy egy kicsit úgy talán képzeljük vissza magunkat egy pár ezer évvel ezelőtt, hogy valaki ezt kezébe fogta, és valaki ezzel minden reggel megfésülködött. Szóval ez egy kicsit emberközelivé hozza ezt a kort, és talán életszerűbbé teszi a bibliai időket. Mehetünk a következő képre. Ez pedig egy bőrsaru. Az eszénusok ruházatáról annyit tudunk, megint csak Josephus Flavius nyomán, hogy hófehér ruhát viselte. Ugye a közösség kéziratai gyakran tartalmazzák, hogy ők voltak a világosság fiai. Ezt azzal is jelképezték, hogy fehér ruhát viseltek, kiválasztottaknak tartották magukat, és egyszerű bőrsaru volt a lábukon. Josephus azt is írja róluk, hogy amíg a ruha le nem kopott róluk, ők gyakorlatilag egy ruhát viseltek. Vagyonközösségben és szegénységben éltek, világi hívságra nem sokat költöttek, a vagyonukat beadták a közösségbe, és valószínű, hogy ez a bizonyos résztekercs, amin a kincslelőhely és a kincslista van, az az ő vagyonukat tartalmazhatja, mivel minden vagyonukat a közösségnek ajánlották föl. Mehetünk tovább. Nem tudom, felismerik-e, hogy mi ez? Egy napóra. Nagyon sokáig a régészek nem tudták, hogy mi ez. No, de nem így került elő, hanem nem volt benne ez a kis bot, hanem egyszerűen csak találtak egy lapos agyagból készült kis korongot. És ott álltak tanástalanul, és valahol az 50-es, 60-as években jött rá valaki, hogy hát ez nem más, mint egy napóra. De nekik nagyon szükséges volt a napóra, hiszen a nap különböző szakaiban a szent iratok olvasásával kellett, hogy foglalkozzanak. 3 mély koncentrikus kör van belevésve ebbe a kis agyag napórába. A belső kört nyáron használták, a középsőt tavasszal és ősszel, a legszélsőt pedig télen, úgyhogy a napjárása különböző féleképpen ment az évszakoknak megfelelően, és így az árnyék, hát ugye a különböző évszakokban, a különböző koncentrikus körök mentén jelezte a pontos időt. Rendkívül bölcs találmány, és ugye a korabelieknek az értelmi képességét is mutatja. Úgy lehetett egyébként vízszintesre beállítani, hiszen ez csak akkor mutatta a pontos időt, ha vízszintes volt, hogy a kis mélyedésekbe vizet kellett önteni, és ebből tudták, hogy mikor áll vízszintesen ez a kis napóra. Mehetünk a következő képre. Mondtam, hogy éjszaka is az éjszaka egyharmadát olvasással kellett, hogy töltsék. Egy kis mécses, egy kis olajmécses, ami szintén a kumráni település feltárása közben került elő. Mik is voltak az eszénusok tanai, talán csak néhány szóban és nagyon-nagyon röviden. Az eszénusok tanai, az eszénusok azt tanították magukról, hogy ők az igazság fiai, a világosság gyermekei, az ő tanítójuk az igazság tanítója, és szemben állnak a templommal és a templomi papsággal, ugye adott történelmi szituációból kifolyólag. Alapvetően 12 ember vezette őket, de a 12-ből volt néhány kiválasztott, akik a főpapok voltak közöttük, és akik leginkább meghatározták a közösség életét. Alapvetően azt tanították, hogy szeresd barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Hogyha valaki közülük kikerült mondjuk a világba, nem missziózott, mint mondjuk a keresztények vagy a kereszténység, hanem mereven elzárkózott a külvilágtól. Azt tanították, hogy igazán eszénussá lenni csak kiválasztottaknak lehet, nem mindenkiből lehet eszénus. Az utcáról csak úgy nem lehetett besétálni, hogy én eszénus akarok lenni. Valamiféle predesztinációban, valamiféle eleve elrendelésben hittek. Nagyon várták a messiást. Az előkerült kézirataiknak csak egy része bibliai kézirat, egy másik része bibliai könyvekhez fűzött kommentár, és van egy része, ami pedig a közösségi szabályzatot és a közösségnek a különböző szertartásait tartalmazza, és rendkívül sokszor ismétlődik az irataikban, hogy ők az eljövendő messiást várják. Mehetünk a következő képre. Edények, ugye említettem, hogy megtalálták a fazekas műhelyt és az edényeket. Az eszénusok körében is divatos volt az, hogy közös vacsorákra gyűltek össze, amik sokszor vallási tartalommal együtt jártak. Sokan össze szokták hasonlítani a keresztény úrvacsorával, de a kettőnek semmi köze egymáshoz. Bár kenyér és bor volt a terítéken, de nem az a vallási háttere volt az ő szertartásuknak, mint mondjuk az Új Szövetségben. Mehetünk tovább a következő képre. Ugye itt láthatjuk a fazekast, egy rekonstrukció, hogy hogyan készítette ugye egyszerű kis lábbal hajtható kis fazekas korongján ezeket a hosszú, magas, kb. 60 centis agyakkorsókat. És aztán még egy érdekes lület, betonszerű anyagból készültek azok a padok és asztalok, amik a településnek az írnoki szobájában kerültek elő. Mehetünk a következő képre. Itt egy rekonstrukciós rajz, hogy hogyan is nézhetett ki az írnoki szoba. A délelőtti órákat a kéziratok másolásával töltötték. Az asztaloknak a fedőlapjai nagyon keskenyek voltak, mint egy 30-40 centiek. Tulajdonképpen a kéziratok maguk is ilyen, a tekercs szélesség is, minden kumráni tekercs ilyen széles, kb. 30-40 centis. Picike alacsony padok voltak, nagyon akik kipróbálták, azt mondták, hogy rendkívül kényelmetlen volt rajta ülni, tehát nem engedte meg, hogy elbóbiskoljanak rajta ezek az eszénusok, hanem nagyon keményen dolgozniuk kellett. A kézirat másolás szigorú szabályok szerint folyt. Csak meghatározott tintával lehetett a kéziratokra írni, és speciális tintatartó, ami szintén előkerült az írnoki szobában. Az írnoki szoba egyébként az emeleten volt, tehát emeletes volt az az épület, ahol a könyvtár volt, illetve ahol a kéziratokat készítették. Speciális anyagból készítettek egy speciális színű tintát, és amikor a kézirat másolása történt, akkor ma már lehet, hogy kicsit nevetségesnek tűnik az, hogy miféle gonddal másolták ezeket a kéziratokat, de azt mondhatjuk, hogy ennek köszönhetjük, hogy azok a szövegek, amik előkerültek a felfedezések folyamán, nagyon-nagyon hasonlítanak, illetve gyakorlatilag ugyanazok a szövegek, mint amit ma kezünkbe tartunk. Hiszen a kutatásnak ez volt a fő kérdése, hogy vajon ezek a tekercsek, amik ezek által az emberek által születtek itt valamikor a másolások folyamán, mennyire azonosak azzal a Bibliával, amit ma a kezünkbe veszünk. És hát azt tapasztalták a tudósok, legnagyobb megdöbbenésre ezt nyilatkozta a tekercsek szövegértékelésével foglalkozó tudós ember a sajtónak, és a könyvében is ezt nyilatkozta, hogy döbbenetes az a felfedezés, amit tett, mert gyakorlatilag nyelvtani formákon és egy-két helyesírási hibán kívül a szöveg gyakorlatilag ugyanaz, mint amit ma olvasunk. Ilyen nincs. Szóval ez emberi logikával elképzelhetetlen volt, hiszen egy Homérosz, egy Hérodotosz sokkal kevesebb idő alatt torzult, és teljesen mássá vált a szöveg. Itt viszont azt tapasztalta, hogy gyakorlatilag ugyanaz a kettő szöveg. És ez bizony annak köszönhető, hogy ezek az eszénusok ma már kicsit nevetségesnek tűnő módon úgy végezték a másolást, hogy kezükbe vették az eredeti papírt, és kezükbe vették azt a papírt, amiről másoltak. Meghúzták a sorokat a tiszta papíron, megszámolták, hogy az a papír, amiről másolnak, azon hány sor van, azt beszámozták azon a papíron, amire a másolást készítették. Aztán megszámolták, hogy egy soron belül hány szó van, azt is ráírták az új papírra, a tiszta papírra. Aztán megszámolták azt is, hogy egy szó hány betűből áll, és aztán így kezdték el a másolást. És aztán azt se úgy végezték ám, hogy mondjuk le volt írva az, hogy bét, ami azt jelenti héberül, hogy ház, hogy akkor azt a szót megjegyzem, hiszen azért eddig terjed ugye a gondolkodásom, és akkor emlékezetből leírom azt a szót, hogy bét, nem. A másolásnál így kellett tennie, hogy először megnézte azt a betűt, hogy B, ugye a bét betűt, azt szépen leírta, utána visszanézett a szövegre, megnézte, hogy a következő betű micsoda, azt megint leírta, tehát nem lehetett emlékezetből egyetlen egy betűt sem leírni. Amennyiben szerencsétlen másoló, mondjuk a közepén járt az írásnak, és három hibát vétett egymás után, amit nem tudott kijavítani, akkor bizony az egész kézirat mehetett a Genizába, a kézirat megsemmisítőbe, és az egész kezdődött előről. És így a Biblia lapjait lapról lapra tekercsről tekercsre. Egy picit így házi feladatként ajánlanám mindenkinek, hogy unalmas óráinkban vegyük elő mondjuk a Biblia egyik könyvét, és kezdjük el betűről-betűről másolni. Csak azért, hogy értékeljük ezeknek az embereknek a fáradtságos munkáját, mert ők például ránk hagytak egy teljes Ézsaiás tekercset is, aminek az első betűjétől az utolsó betűjéig megtaláljuk a Bibliában, a mai Bibliánkban a megfelelőjét. Itt állt rendelkezésre a kutatóknak egy csodálatos lehetőség, hogy egy mai szöveget, egy 20. századi szöveget összevessenek egy több mint 1000 éves Ézsaiás könyvével. Majd elmondom, hogy mi lett ennek az eredménye, de menjünk tovább a következő képünkre. Itt láthatjuk magát a könyvtárt és a kézirat készítő helyet egy kicsit kinagyítva. Itt volt az írnoki szoba, aminek az előbb láttuk a rekonstrukciós rajzát. Itt voltak benne a padok, és itt görnyedtek egész nap a szerzetesek, és végezték a másolást. Itt a narancsárga nyír mutatja, ez a hátsó helység szolgált a könyvtárnak a tárulására. Eredetileg itt voltak agyakkorsókban rejtve a kéziratok. Jeremiás könyve 32. fejezetének 14. verse tanácsolja azt Jeremiásnak, hogy zárja be azt a tekercset, amit a próféta elkészített és leírt, és tegye egy agyagedénybe, hogy megmaradjon az utókornak. Nos, az esszénusok is ezt a tanácsot követték, a tekercseket bezárták, lepecsételték, és belerejtették agyakkorsóba. Egy ókori könyvtár egyébként, amit most maguk előtt látnak. Az ókori könyvtáros itt állt a falnál, és ezen a kicsi lyukon, ahol ez a fekete nyíl van, itt adta ki a tekercset, amit mondjuk tanulmányozni akart az esszénus. Ugyanis ők nem csak a tekercsek írásával, hanem a tanulmányozásával is foglalkoztak. És aztán itt kijött az ókori olvasóember, és itt leült a könyvtár olvasó termében, és a könyvtekercset kezébe vehette, de csak akkor, miután egy rituális mosdás végzett, ami itt volt egy pici csap, hát egy kicsi kis csapszerű medence, aminek a túlsó oldaláról töltötték be a vizet, és miután kezet mosott, helyet foglalhatott, és elkezdhette olvasni a könyvet. Hogy nem mese, és hát nem egy ilyen legenda, amit most fölvázolok, az onnan tudhatjuk, hogy gyakorlatilag az ókori könyvtárak is így működtek nagyon-nagyon hosszú időkön keresztül. Itt láthatjuk egy kicsit kinagyítva ezeket a részeket. Itt van az a nyílás, amin keresztül a könyvtáros kinyújtotta a tekercset, itt láthatjuk, hogy valaki imitálja is ezt a mozdulatot. És itt látható az a kis mosdó, amiben a rituális mosdást kellett végezni. Mehetünk a következő képre. A kumráni feltárások legszenzációsabb lelete az az Ézsaiás tekercs, ami a teljes Ézsaiás könyvét tartalmaz az első fejezettől az utolsóig. Érdekes, és hogy persze világnézet kérdése, úgymond a sors érdekessége vagy fintora is lehet, hogy pont az a könyv került elő teljes épségben, amely könyvet szinte a legtöbbet vitattak. Még a legelején mondtam az előadásnak, hogy Ézsaiás könyvét a Biblia kritika a 19. században három részre szedte szét, és azt mondta, hogy három különböző szerző írta hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. Nos, tényleg a sors egy fricskát nyomott a Biblia kritikusok orrára, ugyanis a teljes Ézsaiás tekercsben, amikor a régészek felbontották és végignézték a tekercset, ez egy 37 méteres tekercs volt, tehát ne olyan picikének képzeljük el, kb. Egy 37 méteres tekercs, ugye két oldalról felgöngyölve, 17 bőrdarabból volt összevarva, ez is tiszta bőrből készült, tiszta állat bőréből és tiszta állat ínyával voltak összevarva ezek a tekercs részek. Speciális tintával volt a szöveg írva, és ami az érdekes és fontos ebben az esetben, hogy a szöveg folyamatos. Sehol nem jelez törést, hogy na most itt egy új szerzőt kezdett írni a másoló, az 56. fejezetnél nincsen törés, ahol mondjuk a bibliakritikusok várták volna, sem pedig a 39. 40. fejezetnél, ahol megint csak a bibliakritika széttörte Ézsaiás könyvét. Egyetlen egy helyen van szövegtörés a felezési pontnál, ugyanis ez is szokása volt a másolóknak, hogy a könyvnek az összes betűjét miután összeszámolták, azért gondoljunk bele, micsoda iszonyatos energia lehetett, összeszámolták a könyvben található összes betűt, ugye a héber szöveg csak mássalhangzóból áll, és összeszámolták a mássalhangzókat, és a felezési pontot jelölték általában. És itt is csak ez az egy törés van a szövegben, a felezési pont, ami mutatja, hogy ezt a szöveget az esszénusok a Krisztus előtti első-második században egy teljes Ézsaiás könyveként ismertek. Nem tudtak Deutero Ézsaiásról, nem tudtak Trito Ézsaiásról, ők azt tudták, hogy egy Ézsaiás próféta volt, akitől ezt a szöveget örökölték az őseiktől, és ezt a szöveget egy egységes hagyományként őrizték meg az utókornak. Ez a kép, amit láthatunk, Jeruzsálemben a könyv szentélye. A jeruzsálemi régészek létrehoztak egy külön múzeumot, ahol a Qumránban előkerült tekercseket állították ki. A tekercsek múzeumának a külső képe az agyakkorsóknak a fedeléhez hasonló. Egy ilyen kis picike, lapos kis agyakfedő, amit atombiztossá tettek, egy atombiztos bunkerré varázsoltak, és ennek a központi részében áll ez a tekercs szentélye, tulajdonképpen annak nevezik, ami a teljes Ézsaiás tekercset, az úgynevezett Ézsaiás áltekercset tartalmazza. A dolog érdekessége az, hogy ma már nem az eredeti Ézsaiás áltekercs van, ugyanis a modern technikai berendezések sem képesek életben tartani ezt az ézsaiási áltekercset, amit sok-sok évezeden keresztül az agyakkorsó megőrzött szinte érintetlenül és sértetlenül. Mehetünk tovább. Ezen a képen láthatunk ennek a bizonyos Ézsaiás tekercsnek egy részéből egy töredéket kivetítve. Ugye még egyszer mondom, hogy a szöveg teljesen folyamatos, és ami miatt fontosnak tartom, hogy ennél a résznél megálljunk, és tulajdonképpen valahol ez is legyen a lezárása a mai estének, illetve az előadás részének, az az, ami miatt itt érdemes megállni, hogy nem tudom, tudják, hogy Ézsaiás könyve miről híres. Mi van nagyon-nagyon sok Ézsaiás könyvében? Ugye egy nagyon-nagyon sokat forgatott bibliai irat, egyébként az esszínusok összes kéziratából, ami előkerült itt a barlangokban, a legtöbb kézirat Zsoltárok könyvéből, Mózes 5. könyvéből és Ézsaiás könyvéből került elő. Ugye miért pont Ézsaiást emelem ki, nem csak azért, mert egy teljes tekercs, hanem azért, mert Ézsaiás könyvében proféciák vannak. Méghozzá olyan proféciák, amik az eljövendő messiással foglalkoznak, az eljövendő messiásról szólnak. És ez egy picit már megelőlegezni majd az utolsó előadást is, ami Jézus Krisztusról fog szólni, hogy vajon mennyire hitelesek, vagy miről is szólnak ezek az ézsaiási proféciák. Hiszen ma már régészeti bizonyíték, hogy ezek az ézsaiási jövendőlése 200 évvel Jézus Krisztus születése előtt megvoltak. Lehet vitatni, hogy Ézsaiás proféta mikor élt, hogy tényleg Ézsaiás korában születtek ezek a proféciák, azt régészetileg bizonyítani nem tudjuk. Ugye Ézsaiásról azt mondja a Biblia, hogy Krisztus előtt olyan 7.-8. században élt. Ezt nem tudjuk ma még régészetileg bizonyítani, hogy ezek a proféciák akkor léteztek. De egyet tudunk bizonyítani. Azt, hogy Jézus Krisztus születéséről, haláláról, az ő életének körülményeiről szóló proféciák a Krisztus előtti 2. században már léteztek. Itt egy olyan töredéket látunk kivetítve, ami Ézsaiás könyve 52. és 53. fejezetéből levő héber szöveg. És ebben a könyvben, amit az előbb már ajánlottam a figyelmükbe, ennek az egy oldalnak a magyar fordítása is megvan. Azért olvasnék fel belőle néhány sort, hogy egy picit ízlelgessük, ugyanis esszénus korabeli, tehát Krisztus előtti 200 évvel leíródott, és hát akkoriban már ismert proféciáknak a magyar fordítása az, amit most itt elolvasok önöknek. Aki esetleg utána akar keresni, hogy milyen a mai szöveg feldolgozása ugyanennek a bibliai proféciának, az elolvashatja otthon bármelyik Bibliában az Ézsaiás 52. fejezete 13. versétől az 53. fejezet 9. verséig. Csak néhány mozzanatot szeretnék majd utána belőle kiemelni. Ímé eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Ahogyan sokan iszonyodtak tőled, úgy felkentem az ő orcáját minden embernél feljebb, és alakját feljebb, mint az emberek fiaiét. Ezért megint majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki nem beszélt nekik, és olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjad ki ő előtte, mint a gyökér kiszikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, és mi láttuk őt, de nem volt olyan a külseje, amiért kedvelhettük volt. Megetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Bizony, ami betegségeinket viselte, és a mi bántalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt szegezték át, és bűneink miatt törték össze. Amikor kínozták, alázatos maradt, és száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint az anyajuk, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Nyomorúságból és ítéletből kivétetett, de ki fog megemlékezni az ő életútjáról, mert kiirtották a földön élők közül, mert népe miatt vétke érte a halál. A bűnösök közt adtak sírt neki, és a gazdagok között jutott kínos halál után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Csak ennyit olvasnék fel, ugye ez egy eredeti esszénus szöveg alapján történt magyar fordítás, és amit kiemelnék belőle, az csak egyetlen egy rész. Azt mondja itt az eljövendő messiásról, hogy a mi vétkeink miatt szegezték át, és bűneink miatt törték össze. Nagyon pontosan megjövendőli az eljövendő messiásnak a halálát, ami ugye az eredeti szöveg szerint, Jézus Krisztus halál előtt 200 évvel azt mondja ez a proféció, hogy az eljövendő messiást át fogják szegezni. Na most a szegzés, mint keresztre feszítés, mint kivégzési mód a római kor előtt nem volt ismert. És meglehetősen furcsa lehetett egy zsidó ember számára ezt leírni, hogy az az eljövendő zsidó király, akit őt várnak, az a messiás, akit ők istenítenek, az egy ilyen kínos halállal fog meghalni, ami a rómaiak által a legbrutálisabb és a leggonosztevőbb kegyetlen embereknek fenntartott kivégzési mód. Ők mégis ezt írták, bár én azt mondom, hogy ők nem igazán értették, de a proféciák alapján hűségesen ezt másolták generációról generációra, hogy az eljövendő messiást át fogják szegezni. És talán csak még egy apró mozzanat, mint profécia, amit majd az utolsó előadásban még vissza fogunk rátérni. A bűnösök közt adtak sírt neki, és a gazdagok közé jutott kínos halál után. Megint csak Jézus Krisztus életében az evangéliumokból tudjuk, hogy döbbenetes pontosan teljesedett. Ugye bűnösök között adtak sírt neki, hiszen gonosztevők között feszítették meg, és hát az ilyeneknek tömegsír járt volna úgy igazából. És mit tudunk a Bibliából? Azt tudjuk, hogy gazdagok közé jutott, méghozzá nem is akárkinek, az előkelő Arimatria Józsefnek a sírboltjába, aki egy nagyon előkelő körülmények között temettette el Jézus Krisztust. Nagyon apró kis mozzanatok, és erre mondtam azt, hogy a bibliai régészet és maga a Biblia sokszor nem látványos pontokon igazolódik, hanem ilyen kis apróságokban. De azért érdemes és elgondolkodtató, hogy Jézus Krisztus élete és halála előtt 200 évvel ezek a sorok már ismertek voltak az esszénusok körében, és ők gondosan, hűségesen másolták és adták tovább ezt generációról generációra. És tényleg csak lezárásképpen, hogy mi is történt az esszénusokkal. Az esszénusok ugye így szépen másolgatták az ő kis kézirataikat, és Krisztus után 68-ban a rómaiak nagy támadást indítottak a zsidók ellen egy sokadik felkelés után. Ugye a rómaiak igája alatt voltak már ekkor a zsidók, ugye a szegények nagyon rövid ideig tudtak csak függetlenek maradni. De mivel állandóan lázadoztak, már a császárok se bírták, hogy úgy mondjam, cérnával, és egy utolsó nagy légiót Vespázianus, akkor még nem császár, csak egy hadsereg vezér vezetés alatt küldtek Júda ellen. És Vespázianus csapatai szépen vonultak a Holt-tenger mellett, és 68-ban elérték Qumránt, és Qumránból kőkövön nem maradt. Na most az esszénusok tudták, hogy mi vár rájuk, és ezért a kéziratokat kimenekítették a környező hegyekbe. És az, hogy közülük nem maradhatott életben senki, azt mi bizonyítja? Az, hogy senki nem ment vissza a barlangokba, és senki nem kereste meg ezeket a tekercseket. Tehát azok, akik Qumránban éltek, ez a 100-150 esszénus, ők áldozatul estek a római támadásnak. Josephus Flavius fejezi azt is, hogy voltak olyan esszénusok, akik túlélték ezt a támadást, de azok a római uralom ellen tovább lázadtak, illetve tovább harcoltak. Ugye 70-ben volt Jeruzsálem ostroma, még ott is tudtak harcolni, és 71-ben Masada erődje tartotta magát legtovább. Tudunk arról, hogy ott is éltek, illetve voltak esszénusok, akik az utolsó pillanatig kitartottak, és hát Masada erődjében érte őket a halál. És még csak egyetlen képet rakok fel, hogy azért mindent megmutassak, amit hoztam. Már ott tartottunk, ugye az esszénusok meghaltak. Az esszénus kumráni településtől keleti irányban nem messze, mindösszesen 50-100 méterre egy 1200 síros esszénus temető van, amiből csak 54 sírt tártak föl eddig. A sírok nagyon egyformák, kősorpakolás van mindegyiknek a tetején. A sírok délészaki tájolásúak, tehát délen van a fejük, északon van a lábuk. És mindegy irányba tekint, ez ugye szokásos rituális temetési mód volt. A sírok nagyon mélyek, általában másfél-két méter mélyek, és ami érdekes, hogy mindig megőrizték, vagy próbálták megőrizni a holt testet épnek, és ezért egy kis oldalfülkét vájtak a függőleges sírgödörbe bele, és ezt az oldalfülkét egy kőlappal elzárták. És ugye amikor visszatöltötték a sírba a földet, akkor maga a holttest érintetlen maradt. Ugye ők hittek a túlvilági létben, és így próbálták megőrizni, vagy hát éppen tartani a maradványaikat is. És hát befejezésképpen a qumráni leletekről annyit, hogy Qumránnak a története ezzel nem ért véget. A qumráni feltárások tulajdonképpen a mai napig folynak, és még bármi történhet. A tekercsek közül tudjuk, hogy nagyon sok elveszett, nagyon sok van műgyűjtő kezén, magánkincskereskedő kezén, tehát még nagyon sok minden előjöhet az idők folyamán. A tekercsek publikálása, tehát nyilvánosságra hozatala is tulajdonképpen nagyobb rész megtörtént. Ma már 80%-ban ismertek és közkincsé tették azokat a kéziratokat, amelyeket itt a qumráni barlangokban találtak, és mintegy 20% az, ami még nem ismert. De hát ez elsősorban pénzkérdés, hogy ezeket mikor fogják teljesen nyilvánosságra hozni. És hát én a mai estéből azt szeretném, hogyha ha sikerült volna megígyezni, és amit tényleg így a legvégén zárásképpen mondanék, hogy a Biblia ószövetségi részének a hitelességéről ma már nagyon bizonyosan mondhatjuk, hogy a Biblia ószövetségi része hiteles. Az, amit megírtak valamikor, mint a legelső ábrán még felmutattam, a Krisztus előtti 1500-tól 400 évig tartó periódusban, az a szöveg nem torzult semmit egészen gyakorlatilag napjainkig, és ezt a qumráni leletek fényesen bizonyították. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!